atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén a 66. Zsoltár első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek. Vételénk helyünkön maradva keressük meg és dicsérjük tovább Istenünket a 238. dicséretet, és annak énekeljük az első négy versét. A 238. dicséretünk első verse így kezdődik. Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk. Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét, ugyamint az írva található Nehémiás könyvében, az első rész 11. versében a következőképpen. Nehémiásnak a Hakária fiának beszédei. És lőn a Kislév nevű hónapban, a 20. esztendőben, hogy én Susán várában voltam, jött hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdeából, és tudakozottam tőlük, a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől. És mondának nékem, A fogságból megszabadult maradék ott abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban van. Azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, kapui tűzben égtek meg. Mikor pedig meghallám a beszédeket, leültem és sírtam, és keseregtem napokon át. Böjtöltem és imádkoztam a mennyek Isten előtt, és mondtam: kérlek, Uram, mennyek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetségét és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, melyel én most könyörgök előtted nappal és éjjel. Izrael fiaiért, szolgáiért, és vallást teszek az ő bűneikről, melyekkel vétkeztek te ellened, én is, és az én atyámnak háza is vétkeztünk. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat és a rendeléseket, és a törvényeket, melyeket parancsoltál Mózesnek a te szolgádnak. Ó, emlékezzél meg arról a beszédről, amelyet parancsoltál Mózesnek a te szolgádnak, ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között. Ha pedig megtértek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és cselekszitek azokat, még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszór gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem. És ők a te szolgáid és a te néped, akiket megszabadítottál a te nagy erőd által és a te erős kezed által. Kérlek, ó Uram, legyen figyelmes a te füled a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak könyörgésükre, akik kívánják félni a te nevedet. És adj kérlek jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon a ma férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka vagyok. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, hogy gyermekeidként állhatunk eléd, teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk. Köszönjük, hogy azzal a hittel és bizonyossággal jöhetünk most eléd, hogy te itt vagy velünk és meghallgatsz minket. És nem csak meghallgatsz, hanem cselekszel érettünk, hogy irgalmasságot, kegyelmed és jelenléted világossá váljon mi közöttünk. Köszönjük neked ezt az ígéretet. Azt az ígéretet, amely által megtartottad népedet, és megtartottad a kereszténységet is, oly sok éven keresztül, hogy akik hiszik, vallják, hogy a te neved él bennük és közöttük, hogy a te személyed ott van, és lelked által jelen vagy, azoknak nem emulandó világra, hanem a maradandóra, az örökkévalóra tekintetve élhetik az életüket. Szeretném kérni most téged ezért a gyülekezetért. Jöjj, hogy igéd és lelked mindazt, amit készített, átadhassa nekünk. Hiszen azért hívtál össze bennünket, hogy megállva előtted elcsöndesedve a te üzenetedet átvegyük, és tovább adói legyünk annak. Szentségeddel, tisztaságoddal, igéd erejével jöjj közénk most, megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk. Hallgass meg minket. Amen. Isten igéjének meghallására készül a testvéreim, a 214. dicséret első versét énekeljük. A 214. dicséret első verse így kezdődik: sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk.
Oh,
kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva, ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk. Írva található már előbb is felolvasott ige szakaszban, Nehémiás könyvének első részében, a 4. versben a következőképpen. Mikor meghallottam e beszédeket, leültem és sírtam, és keseregtem napokon át. Böjtöltem, és imádkoztam a mennynek Isten előtt. Kedves testvéreim, az előttünk álló 4 vasárnap alkalmas idő lesz arra, hogy egy kicsit megpihenjünk, hiszen mögöttünk van mozgalmas nagy hét, az ünnepek, és most előttünk már csak pünkösd és a konfirmáció áll, és újra bekövetkezik az egyházi naptár szerint az az ünneptelen fél év, amikor nem kell az ünnepek üzenetével foglalkozni. Sokszor gondoltam már rá, beszéltünk is egy jó pár emberről róla, hogy bevett gyakorlatként gyülekezetünkben még azt hiszem erre talán nem volt példa, biztos amióta itt vagyok, azt hiszem még ilyen nem volt, de érdemes lenne olyan sorozatot elindítani, amely egy adott ige szakasznak a mélységéig el tud jutni. Amely hetente visszatérő témákat vet fel, és pontosan azért, mert ezeknek az istentiszteleteknek lehet az az alkalma, hogy egy adott ige szakaszt, egy embernek az életét, mert mindjárt hozok egy-két példát, mélyebben megvizsgáljunk. Sok mindenre gondolkodtam azon például, hogy milyen jó lenne egyszer a boldog mondásokat végigmagyarázni. Nem is olyan régen olvastam egy magyarázatot róla, és milyen különös, nem? Mennyire aktuális lenne. Azzal kezdte az első mondatát, hogy a 21. századi ember a boldogságot kívül keresi. Pedig a boldogság forrása belül van. Elég jó felütés. Mit lehetne tenni például a mi atyánkkal? Hogyan kéne magyarázni ma a 21. századi embernek? Azt az egy pici mondatot, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Mit jelent egy mai élő embernek, fogyasztói társadalomban a mindennapi kenyér? Mit jelent a Heidelbergi KT? Első kérdés felelete, hogy életemben és halálomban nem a magamé, hanem megváltó uramé vagyok. Vagy Jézus példázatai. Vagy egy olyan embernek az életét elővenni, amelyet most is fogunk tenni. Nehémiás könyvén egy pár alkalommal megyünk majd végig, hogy lássuk meg, hogy az ő életében, mélységében, és innentől kezdve reméljük, hogy a mi életünk mélységében is. Mit üzen ez az ige? A másik, ami motivált arra, hogy ezt a témát most elővegyük, és hiszem, hogy nem magamtól, tegnap Balatonfüreden a Siloám otthonban volt egy házkerületünk presbitereinek és gondnokainak, meghívott gondnokainak értekezlete, konferenciája. Ahol értelemszerűen 2 szakmai téma került elő, és ennek a 2 szakmai témának volt alárendelve minden. Az egyik az iszlám és a kereszténység kérdésköre, a másik pedig az, hogy hogyan lehetne megújítani a dunántúli egyházkerületek gyülekezeteit az elkövetkezendő időszakban. Azt gondolom, hogy semmi új nincs ebben, hogy ezt a témát vették elő a szervezők, hiszen számunkra, keresztény embereknek, teológusoknak, presbitereknek ez egy olyan szakmai kérdés, mint hogy egy jogásznak ugye tisztában kell lenni azzal, hogy mit ír elő az új törvényi rendelkezés. Egy orvosnak ismernie kell azt, hogy milyen új gyógyszerek kerültek a piacra, milyen új felfedezések vannak, milyen kutatások vannak, amit a hétköznapban használni kell. Számunkra ez a 2 kérdéskör jelen történelmi kontextusban szakmai kérdés is. Az ország egyik legjobb iszlám kutatóját hívták meg, félelmetes volt az előadás, tényleg, ahogy mondta, az egészet, hogy honnan indult Mohamed életétől elkezdve, milyen párhuzamokat lehet látni, és most nem politizálni szeretnék, de kimondta, hogy aki egy picit is ismeri az iszlámot, az világosan tudja, hogy az integráció elképzelhetetlen, nem akarok ezekbe belemenni, de gyakorlatilag ezt ő konkrétan elmondta és kimondta. Nekem 2 tisztem volt. Az egyik az, hogy egy reggeli nyitó állítatot kellett tartani, amivel ráhangoltuk az egész konferenciát erre a napra, és utána a felmerülő kérdések kapcsán fórum beszélgetést kellett vezetnem és válaszolnom a feltett kérdésekre. Izgalmas kérdés, Mindaz, amit ez a konferencia is fölvet, és aminek szükségességét azt gondolom mindannyian érezzük. Aktuális téma. Kereszténység és iszlám. Aktuális téma, hogyan újuljon meg gyülekezeteink élete. Nem csak azért hozom elő ezt a témát, mert ma választások napját írjuk, hanem azért, mert az elkövetkezendő hetekben szeretnék rámutatni arra, hogy az Isten mennyire másként visz végbe dolgokat, mint hogy az ember úgy abstart jó magam is elkezdi tervezni és végig gondolni. Nekünk hívőknek és teológusoknak több dologgal is szembe kell nézni, a keresztényeknek is, gyülekezeteinknek is. Ez tegnap elhangzott, és részben örültem annak, hogy nem egyedülálló véleményként hangzott ez el az én számból. Európa helyzetében nem szeretnék belemenni. Mindannyian ismerjük, lerágott csont. A magyarországi református egyház helyzete már érdekes. A dunántúli egyházkerület helyzete még érdekesebb. De nekünk teológusoknak végig kell egyszer azt is gondolni, hogy mi van akkor, ha az Isten az elkövetkezendő időszakra a megmaradást tűzi ki célul. Olyan szép és hangzatos ez az egész, hogy építsünk újra mindent. De azért a közelmúlt történelmét ne feledjük, hogy talán itt Alsóörsön is volt olyan, egy pár gyülekezetről világosan tudom a somogyi szolgálataimból, ahol egy gondokon múlott, hogy megmaradt-e a gyülekezet és megmaradtak-e a klenódiumok. Mert nem volt más. És mert az embernek a hűségén maradt fent egy gyülekezet. De hogy még mélyebbre menjünk, gondoljuk vissza az intertestamentális kor időszakára, a két szövetség közötti évszázadokra. Az Ószövetség és az Új Szövetség között. Azért szeretném ezt kihangsúlyozni, mert éppen innen válik értetővé, hogy amikor végre feltűnik Keresztelő János a Jordán partján, miért tódulnak oda az emberek? Mert nem volt közben kijelentés. Nem volt. És nem kevés ideig. És nem maradt más, mint azoknak az embereknek a hite, kereszténysége, a mai idei kontextusra átfordítva, akik megtartották a hitet és a vallást. Vagy éppen egy olyan korszak jön el, én inkább ezt látom, amit Ámosz próféta megjövendől, és azt mondja, ímé napok jönnek, és mondja az Úristen, éhséget bocsátok a földre, de nem kenyér utáni éhséget. Szomjúságot bocsátok a földre, de nem víz utáni szomjúságot, hanem az én beszédeim után. Én azt gondolom, hogy inkább ez a korszak következik. Már szerintem benne élünk. Hiszen mutassunk itt Európában, Magyarországon olyan embert, bizonyos szűk réteget leszámítva, akinek mindennapi kardinális kérdés, hogy éhes és szomjas. Viszont arról nyilvánvalóan tudunk és látunk, mindegy melyik országot emeljük ki, hogy lelkiszomjúság nincs. Nem vágyakoznak az emberek az Isten után. A jólét, a közöny, ki tudja micsoda, de alapvetően nem ismerik föl, hogy az életük kardinális kérdése, ahogy az elején a bevezetőben mondtam, a boldogság megtalálása, nem kívül van, hanem belül. Kedves testvéreim, azért hozom ezt elétek, és azért hozom Nehémiás könyvét, mert Nehémiás egy eklatáns példa arra, hogy az Isten egy emberen keresztül hogyan tudja megváltoztatni a népnek a sorsát, életét, és hogyan nyúlhat ki mindenható keze által, mert ezt szeretném aláhúzni, nem emberen múlik ez az egész. Hanem egyszerűen kiválaszt valakit, és fordít egyet a történelem kerekén. De ez annak az embernek sok mindent érteni, látnia, és hinnie kell. Ki volt ez a Nehémiás? Hogyan kell értelmezni ezt a könyvet a Bibliában? Kedves testvéreim, nem kell semmit kitalálnunk, mert a Bibliában minden le van írva. Ez az ember egy magasrangú tisztségviselő volt, Artaxerxesz, Perzsa király főpohárnoka. Ezt Különösebben magyarázni sem kell, de annyit hadd mondjak el, a főpohárnok az egyik legnagyobb bizalmi állás volt abban az időben. Tudjuk nagyon jól a történelemből, nem csak az egyház történelemből, egy királynak a merényletét nagyon egyszerűen meg lehetett oldani, a poharába valamit bele kellett ejteni, és ennyi. Számos példa van rá. Ez a Nehémiás egy olyan ember, aki ott él a király mellett, napi szinten, többször, minden étkezésnél. Egy abszolút bizalmi ember. A kort is tudjuk, a helyszínt is. Susán várába vagyunk, Krisztus előtt 445-ben, és ez is egy fontos lesz, nem most, majd jövő héten, hogy jelen esetben december hónapot írunk. És decemberben egyszer csak kopogtatnak Susán várán. Várán a kapuján, és megjelenik egy állami küldöttség. Direkt fogalmazok így mindent. Ennek a küldöttségnek az a célja, hogy bejutást nyerjenek a királyhoz. Izraeli küldöttség érkezik, és azt mondja, szeretnénk találkozni a király bizalmi emberével, vagy később kiderül, hogy a királlyal is. Igen ám, de miért jut ez eszükbe? Már innentől kezdve izgalmas az egész kérdés, hogy az Isten hogyan írja a történelmet. Hogyan forgatja a napokat. Ez a Hanáni, aki a küldöttség vezetője. Ez Nehémiásnak a rokona. És komolyan mondom, ez ilyen megmosolyogtatni való, nem? Tehát, hogy semmi nem változik a világban. Küldenek egy állami küldöttséget, és a küldöttség rájön arra, hogy hát hallottunk, ott van egy ember, ez a Nehémiás, ez a király bizalmi embere, olyat tegyünk az élére a küldöttségnek, aki rokona. Na majd ő biztos megtalálja a kiskaput. Így is történik. De hogy mi a lényeg? Itt van ez a Nehémiás. Tudjuk róla, testvérek, hogy zsidó származású ember, de olyan, aki életében nem volt az anyaországában. A fogságban születik. Azon a kultúrán nő fel, azon a valláson, és bekerül a királyi udvarba. Világos és egyértelmű, ezért mondtam, hogy a főpohárnok volt. Hűségnyilatkozatot kell tenni. Hűségesnek kell lenni az uralkodóhoz. Ott van ez a Nehémiás, és életében nem járt Jeruzsálembe. Azt sem tudja, hogy mi történik ott. Annyit tud, hogy 70 évvel ezelőtt, de ezt is csak a történelemkönyvekből, egy Ezrás nevezetű főpappal elengedte az előző király népet, hogy menjetek haza, építsétek újra az országot. Építsétek fel a templomot, és ott van, a ti kezetekbe le lett téve az életetek sorsa. Éljetek vele. Megjön ez a Hanáni, és a következőt mondja neki. Nehémiás. Azért jöttünk most vissza, mert a 70 év kudarcá lett. Elmentünk haza, óriási volt a lendület, hihetetlenek voltak a tervek, az álmok, az új élet kezdetén. El is indult valami, volt valami építkezés. De Jeruzsálem kőfalai nem lettek fölépítve, a templom nem lett fölépítve, a lendület elfogyott, és újra káosz van. Na mit kéne ezzel tenni, Nehémiás? Itt vagy te, azért jövünk hozzád, mert szeretnénk valami utat találni a királyhoz, hogy valamit kitaláljunk. Mit kellene tenni? Nem szeretnék megint analógiákat húzni, testvéreim, mindannyian ismerjük. Magyarország a rendszerváltás után, mondjam, amikor elkezdték a lelkészek meg az egyháztagok kínni, hogy kicsik lesznek a templomok, volt ilyen szlogen. Hogy az emberek majd tódulnak oda. Meddig? Egy évig? Két évig? Meddig tartott? Hogy majd újraépítjük az országot. Aztán kiderült, hogy a rendszerváltás illúzia hess elrepült. Megtört a lendület, félbe maradt minden, mindenki a saját magáét hirdette. Ugyanez, nincs új a nap alatt, döbbenetes igazság. Nincs új. És most legalább annyi történik, hogy egy küldöttség legalább kimondja, nyilvánosságra hozza. Azért ez nagy bátorság kellett, hadd védjen meg őket. Visszamenni a fogságba a királyhoz. Végig gondolni azt, mi ezt eláruljuk, hogy kudarcot vallottunk. És hát itt vagyunk Nehémiás. És nézzük meg együtt, mit rontottunk el. 70 év telt el a szabadulás óta, és nem épült szinte semmi. Tudjátok, valahogy ezt kéne megérteni egész Európának is, és ma szeretnék nagyon mélyen beszélni a kereszténységről. A kereszténységnek is. Amikor az Isten valakinek, vagy egy népnek, vagy valaminek az életébe újat kezd, soha nem a régi szép álmokat akarja visszaállítani, hanem újat akar teremteni. Na, itt bukott el az akkori reform. Itt bukott el a rendszerváltás utáni Magyarország. Régi szép idők emléke. Majd mi fog történni? Ugyanolyan lesz, mint régen. Soha nem lesz ugyanolyan, mint régen. És visszatérő igazságot elfelejtették. Hogy nem lehet úgy újat építeni, az ember lelkében nem újul meg. Nem lehet úgy új világot építeni, hogy a régi álmokra alapozunk mindent. Mert eleve kudarcra van ítélve. Nem új keleti dolog ez, testvérem, csak a Bibliából hadd hozzak kettő példát. Emlékeztek, mikor kijönnek Egyiptomból? Milyen eufórikus hangulat. Jövünk kifele, ketté válik a tenger. Minden gyönyörű. Ja, de amikor rájönnek arra, önálló országot kell építeni, önálló törvénykezéssel, monoteista vallással, tenni kell érte valamit. Hát akkor minden szerte foszlik. Gondoljátok végig Jézus életét. Részletesen beszéltem róla húsvétkor, nagypéntekkor. Jézushoz egy új idealista világot. Hát mit akar ez a Jézus? Nekünk nem ez kell. Nekünk a régi álom kell, a régi dávidi királyság. Kedves testvéreim, visszaállítani a régi idők emlékét, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az Isten soha nem engedi meg. Mert akkor az újjáteremtés igazsága csorbát szenved. És ezért hoztam az intertestamentális kort is. Gondoljátok csak végig. Mit mond Jézus? Azt mondja, új bort régi tömlőbe nem töltünk. Mert szétrepeszti azt. Az újjáteremtésnek ez a lényege. Hogy az Isten ad lehetőséget, az Isten ad történelmi pillanatot. Kiderült, hogy akkor is volt, 70 évvel előtte is volt alkalmas ember, mert ott volt ez az Ezrás, aki egy nagyon komoly hívő ember volt. De egyben nem jól gondolkodott. A régi idők emlékét, dicsőségét az Isten nem teremti újra. Hát nézzük, mit tesz ez a Nehémiás. Szegény Hanálinak úgy belegondolva a helyzetébe, hogy gondolom nem kis energiát, pénzt belefektetve visszamennek állami küldöttségként, oda megy a rokonához, végre találkozik, elmondja, mi a probléma és mi a gond, és azzal szembesül, amit már az ige mond el. Meghallom a beszédeket, leültem és sírtam. Keseregtem napokon át, böjtöltem, és imádkoztam az Isten előtt. Hát azért ez egy elég furcsa fordulat, nem? Nem az kellett volna, hogy Nehémiás azt mondja, gyerekek, holnap 10 órakor fogad benneteket a király. Nem azt várták volna tőle? Üljünk le, ide jó a belügyminisztert, a pénzügyminisztert, nem tudom, egy kicsodát, kaptok egy új marsalsegét, majd elintézünk mindent. Számomra azért döbbenetes az ige, testvéreim, mert én ilyen vagyok. És nagyon fejbe kólintott ez az ige ezzel, hogy nem az a megoldás, hogy tervekkel áll elő az ember. Nem az a megoldás, hogy majd elintézzük. hanem valami teljesen más. Majd jövő héten kiderül, mi lesz az igazi terv. Itt van elrejtve a döntő fordulat, figyeljétek meg! Amikor eljut odáig ez a Nehémiás, hogy valami különös változásnak az alapját teszi le. Ezt nem értik ma a politikusok. A változást egyféleképpen lehet előidézni. Új alapra kell építeni. Ezt nem érti Európa sem. Lehet itt most iszlámmal kapcsolatban bármit előhozni. De pont erről beszéltünk a tegnap, ott a presbiterekkel is, meg ebben a nagy emberrel is. Nézzétek meg, amikor az iszlám itt volt, a reformáció idejében probléma volt. 150 évig itt éltek. És mi történt? Jött egy új igei korszak, egy új alap. És eljutunk odáig, hogy mindazok, akik a hitet, a kereszténységet, az országot, a családot védték, mert ez történt, amikor bement a nádasba Dévai bíró Mátyás, meg a többi. Azok felépítettek egy új rendet. Egy új világot. És 1538-ban gyülekezet alakul alsőrösön. Gondoljátok végig. Mit csinál ez a Nehémiás? Kedves testvéreim, ígértem, hogy sok mindent megpróbálok mélyebben elmondani. Nézzük meg az imádságát. Így olvassuk, kiöntötte a lelkét. Sírt és kesergett. Tudjátok, azt fogalmazódott meg bennem, hogy amikor az imádságunk visszaúlik a plafonról, akkor legfőképpen annak az az oka, hogy bennem felgyűlöm lett keserűség, bánat, bűn és egyéb hasonló. Az megtöltötte úgy a lelkemet, hogy ott semminek nincs helye. Kiöntötte az ő lelkét. Még egyszerűbben szeretném megfogalmazni. Helyet csinált az Úristennek. A lelkében helyet csinált Isten lelkének. Aztán a második. Alkalmassá teszi önmagát. Tudjuk nagyon jól a Szentírásban, hogy alkalmas volt, nem tőlünk van. De nekünk igenis dolgunk van azért, hogy ezt az Isten átadja nekünk. Mit csinál? Azt mondja, böjtölt és imádkozott. Ez az ember fölismert valamit, vagy mindjárt beszélek róla, hogy rajta múlik minden. Gondoljátok végig, és ez a gondolat megint kiveszett ebből a világból. Majd elintézik mások. Ez nem az én ügyem. Ez nem az én dolgom. Nekem van egy saját váram. Azt, ha kell, megvédem. De ezen kívül más engem nem érdekel. Közélet. Mit jelent az? Ez az ember eljut odáig, hogy rájön arra, hogy rajta múlik minden. És ennek a folyamatnak mindig része ez a felismerés. Az új teremtésnek. Mert az Isten addig új teremtést nem tud adni, ameddig a szomszédra mutogatok. Legfontosabb, hogy megáll egyedül Isten előtt. Tudjátok, számos példát lehetne hozni, hogy nagy embereink, Bocskaiék, meg a többi, az éjjeli szekrényükön ott volt a Biblia. És nem úgy született ám az új döntés, meg az új világ, hogy egyszer csak üld a Bocska és vagy Rákóczi, vagy több, és azt mondták, hogy te valami eszembe jutott. Egy kreatív, önmegvalósító folyamat végén. Hanem az Isten megmondta neki, arra kell menni. És arra mész, kinyílik az ajtó előtted. Szegény küldöttség, ott állnak Nehémiás előtt, és nem erőt látnak, nem egy büszke embert, nem egy nagy szájú embert, nem aki mindent ígér, hanem egy összetört imádkozó embert, aki az Istenre bízi az életét. kedves testvéreim, imádkozik azért, hogy tartsunk bűnbánatot. Ez a másik, amit szeretnék aláhúzni, és tudom, hogy ez mindig ilyen kényelmetlen téma, de itt jön a kereszténységnek a legnagyobb küldetése és lényege. Ebben a világban minket Isten sónak és Jézus után világosságnak teremtett. Az egyházat, a gyülekezeteket, a saját életünket is beleértve. Se sók nem vagyunk, se világosság. És ennek az útja egyféleképpen működik. Bűnbánatot kell tartani. Tudjátok, miért furcsa ez Nehémiásnál? Mert Nehémiás azért imádkozik, hogy az otthon lévőkért, akik bűnt követtek el. De hát Nehémiás nem is volt otthon. Tehát ő alapvetően még azzal sem lehet megvádolni, hogy a bűnt követett el. De mivel részese akar lenni mindennek. És itt van a lényeg. Nem húzza ki magát. Azt mondja, bocsáss meg nekem és az én házam népének. Tudjátok, ez is végigfutott rajtam, és tegnap is elhangzott nem egyszer, nem kétszer, hogy ahhoz, hogy ide jutott ez az egész, minden kereszténynek bűnbánatot kell tartani. Mert hol van a gyerek, hol van az unoka, hol van a férjem, hol van a feleségem. Semmi kérdés nem lenne, sem a világban, sem Magyarországon. Hiszen Magyarországon papír szerint több mint 5 millió keresztény él. Miről beszélünk? Nehémiás felismeri a történelmi pillanatot, és az Isten szerint kezd el cselekedni. És ezért lesz a változás embere. Nem azért, mert ígér, nem azért, mert nem tudom, milyen szlogen dob be, milyen kapcsolatokat épít, milyen a marketingje, hanem ezért. Miért lesz ő a változás embere? Nem csak azért, mert olyan tehetséges. Világos, hogy tehetséges. Király fölfedezte. Nem azért, mert hatalma van, hanem azért, mert alkalmassá teszi az Isten. Elindul benne egy változás. Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy az utolsó versben mit kér. Már arról beszél, hogy mit fog tenni. És adj jó szerencsét, mikor bemegyek a királyhoz. Már előre készíti azt, amit az Isten által megértett. Már előre tudja azt, hogy az Isten ki fog nyitni egy ajtót előtte. Tehát nem sodródó, hanem vezetett ember. Nem a tanítások szele, nem azok a szelek jönnek, mennek, amiket elmondanak, hanem megvannak azok a pillérek. Most megint beszéljek Magyarországról és Európáról. Hol vannak azok a pillérek? Kik adják azokat a pilléreket, ahol nem sodródás van, hanem vezetés. Ez hiányzik a mai világból. Vezetett emberek legyenek a vezetők. És Nehémiás fölismer valamit. És ezt így hívják felelősség. Lehetett ő nagyon tehetséges. Lehetett nagyon gazdag, mert biztos, hogy jól megfizették. De ő más végre született erre a világra. És majd tudjuk nagyon jól, mit fog tenni. Majd beszélünk róla. És elindul egy olyan útra, és ezt szeretném aláhúzni és befejezni, amitől magától biztos, hogy el nem indult volna. De az Isten úgy alakított mindent. És Nehémiás igent mond erre. Ő arra született, hogy a megújulás ember legyen. Ő arra született, hogy mások életében megcselekedje azt, amit Isten akar. És világosan tudjuk, mindannyian, édesapák, édesanyák, arra születtünk, hogy a ránk bízottak életébe megcselekedjük azt, amit az Isten akar. Mert ezért születtünk. Hadd fejezzem be egy új szövetségi képpel ezt a mai Isten tiszteletet, és egy énekkel. Ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz. Bejönnél némám, de kulcsfordulásra válsz. Nem csak a mai napnak, hanem a jövendőnek az a tétje, hogy mi, akik itt ülünk, akik a Dunántúli egyházkerületben ülnek gyülekezetekben, a magyarországi református egyházban, vihetném tovább a köröket. Ráébredjünk arra, nem tervek, nem koncepciók, lelki megújulás által épít újat az Isten. És ehhez meg az kell, hogy ez az Úr Jézus valóban bejöjjön az életünkbe, és ott éljen. Ez az evangélium. Imádkozzunk! Köszönjük neked azt, hogy a te igéd valóban lábaink előtt szövétnek lehet. Olyan világos és olyan egyértelmű irányítást, útmutatást ad. De tudjuk, hogy sokszor talán fáj meg kellemetlen, de feltárja mindazt, ami a mi bűnünk, a mi hibánk, ami miatt talán mindaz, amit te már réges-régen elterveztél, nem tudott megvalósulni a mi életünkben. Urunk, szeretnénk kérni ezen a mai napon különösen is, adj nekünk, népünknek, nemzedékünknek olyan bölcsességet, amelyik meglátja a te utadat, amelyik ajtókat nyit majd ki, amelyik olyan ajtót nyit ki, ahol a te evangéliumod, a te kereszténységed, gyülekezeteink tovább élhetnek. Szeretnénk most így egy akarattal elét hozni mindazt, amit mi vétettünk, családunk ellen, környezetünk ellen, népünk ellen, gyülekezetünk ellen. Hogy hadd tudjunk úgy mindent letenni a lelkünkből, hogy ott te helyet találj. És kérünk téged, megváltó Jézus, hogy jöjj be, mert a szívünk várva vár. Újítsd meg így az életünket, közösségeinket. Köszönjük, hogy ezt munkálod. Amen. Néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Mondjuk rá együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, megszokott rendszerint tartjuk alkalmainkat, csütörtökön énekkari próbát, pénteken ifjúsági órát, vasárnap pedig istentiszteletet és gyermek istentiszteletet tartunk. Szeretném hirdetni a testvéreknek, és kérni őket, hogy egyházunk vezetése és egyházkerületünk vezetése is kérte és hirdette, éljünk ma az állampolgári jogainkkal, menjünk el szavazni. És mindenképpen azt hiszem, a zsinat, hogy megfogalmazta, ez szerintem elég is. Vegyük számba azt, hogy Magyarországnak az elkövetkezendő időszakában melyik az a párt, amik a keresztény értékek jövendőjét biztosítani szeretné. Nem is tudok ennél többet mondani, és nem is szeretnék. Éppen ezért kérjük a testvéreket, hogy menjünk el, de rögtön szeretném hozzátenni, az, ami ma elhangzott, szerintem azért is aktuális, mert jöhet bárki ennek a népnek, a kereszténységnek a legnagyobb tétje az elkövetkező időszakban lesz a lelki megújulás. És ameddig ezt nem merjük kimondani, nem merjük felvállalni, és nem merünk ezért egy akarattal imádkozni, addig nem lesz. Ezért szeretném kérni a testvéreket, legyen ilyen szempontból ez feladatunk, Istentől kapott szolgálatunk, hogy hordozzuk imádságban, nem csak a magunk dolgait és ügyeit, hanem kollektíve, a gyülekezetünket, egyházunkat, és a kereszténység egészét. Mert onnantól kezdve biztos vagyok benne, hogy az Isten ugyanolyan, hogy pünköstkor, új ajtót, új korszakot nyithat. Végül, de nem utolsó sorban szeretném hirdetni, hogy az elmúlt héten kétszer álltunk meg koporsó mellett, és hirdettük a feltámadás evangéliumát. Elkísértük utolsó földi útjára Guhár Gyula testvérünket, aki 82 esztendőt élhetett, és Homonnai Istvánné testvérünket, aki 98 évet. A családok közül most senki nem tudott itt lenni, de mindenki mondta, hogy köszöni szépen magát a temetést is, és a gyülekezet közösségében temethették el. Guhár Gyula ugyan itt lakott, de Homonnai néni nagyon régen elköltözött már innen, de ezúton is imádkozunk értük, és kérjük Isten vigasztalását az ő életükre. Isten tiszteletünk végére érkezvén testvéreim, az áldás vétel előtt a 457. dicséretnek énekeljük mind a három versét. A 457. dicséret első verse így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtónkból állsz. Oh. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszont